Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetéből, a 32-től 35-ig terjedő versekből. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Boldogok, akik hallgatják Isten igéjét, és szívükbe zárják azt. Ámen. Keresztény testvéreim, október 4. vasárnapja különleges alkalom a nyíregyházi evangélikusok számára. 236 évvel ezelőtt, 1786. október 22-én szentelték fel ezt a templomot, és tartották meg itt az első istentiszteletet. Nagy volt az örvendezés, hiszen nagy dolgot sikerült megvalósítaniuk az itt letelepedett tirpákoknak. Saját erejükből, áldozatos, szorgalmas munkájukkal építették fel ezt a hatalmas templomot 2,5 év alatt. A Magyarországi Evangélikus Egyház második legnagyobb temploma a Békés Csabai után. De amikor a mi nagy templomunk itt Nyíregyházán felépült, Békés Csabán még csak a kis templom létezett. Nagy hálával tartozunk Istennek templom építő evangélikus elődeinkért. Ezt a hálánkat csak úgy és akkor tudjuk leróni, ha építjük magunk között az élő gyülekezetet, hogy e falak között zengjen az Istent magasztaló ének, tisztán és igazán hirdettessék az ige, és az nyitott fülekre és szívekre találjon. Október 23-a azért is emlékezetes nap a számunkra, mert ezen a napon született Túróczi Zoltán, a nyíregyházi evangélikus lelkész és püspök. Itteni szolgálata talán a legnehezebb időkre esett, a II. Világháború előtti, alatti és utáni időkre. Gyülekezetünk idősebb tagjai még jól emlékezhetnek rá. Az ébredési mozgalom egyik zászlóvivője, nagyszerű igehirdető volt. Nem csoda, hogy az egyház ellenes hatalom itt Nyíregyházán börtönbe záratta, majd félreállította püspöki tisztségéből. De újból püspökké választották. Háromszor fosztották meg püspöki tisztségétől, mert háromszor megválasztották püspökken. Élete alkonyán már nem szólhatott a nyilvánossághoz, de akkor is megírta a prédikációit, amelyek íróasztala fiókjában, hála Istennek, megmaradtak, és a rendszerváltás után nyomtatott formában közkincsünké válhatott. Áldott legyen érte az Isten. Minden magyar ember szívét megmelengeti október 23-a, amikor az 1956-os forradalomra emlékezünk. A nagyszerű kezdet után véres megtorlás következett, s ha 1989-ben nem következik be a rendszerváltás, talán még ma sem beszélhetnénk nyíltan az akkori eseményekről. Még ma is sok rejtély fedi a történteket. Még a történészek sokat kell kutakodjanak annak érdekében, hogy napvilágra kerüljön a teljes igazság. Szívet melengető eseményről tudósít a ma felolvasott igeszakasz is. Pál apostol búcsúzik az efézusi gyülekezet elöljáróitól. Ezt a gyülekezetet nem Pál apostol alapította, de ebben a gyülekezetben szolgált a legtöbbet. 3 évig tartózkodott itt. Ő bízta meg, vagy mondjuk így, ő szentelte fel és küldötte ki a gyülekezet igehirdetőit, presbitereit, hogy pásztorolják és építsék tovább az efézusi gyülekezetet. Efézus gazdag város volt. Jó létét többek között az ötvösöknek köszönhette, akik Artemis bálvány szobrocskákat készítettek, és egész Kis-Ázsiában sikerrel értékesítették azokat. Nyilván veszélybe került a bálványkészítő ipar, amikor Pál apostol ige hirdetésének köszönhetően egyre többen befogadták a Krisztusról szóló evangéliumot. Nem véletlenül szól tehát Pál apostol búcsú beszédének végén az anyagiakról, és emlékezteti a gyülekezet elöljáróit arra, hogy ő senkinek aranyát, ezüstjét, ruháját nem kívánta. Tehát nem élt azzal a jogával, hogy őt az efézusi gyülekezet megfizesse és eltartsa, hanem kétkezi munkájával gondoskodott magáról és az övéiről. Ő ugyanis sátorlapkészítő volt. Volt olyan gyülekezet, ahol elfogadta a hívek gondoskodó adományait, szeretetét, és ifjú szolgatársának, Timóteusnak is írja, méltó a munkás a maga bérére, azaz a gyülekezet tartozik eltartani az ige hirdetőit, a gyülekezet pásztorait. Ugyanis amikor Jézus kiküldte tanítványait, a 72-t, hogy hirdessék a városokban azt az igét, amit tőle tanultak, azt mondta nekik, ha egy házban befogadnak békességgel, maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ezért nem kellett vinniük magukkal semmiféle tartalékot, sem élelmet, sem ruhát a kiküldött apostoloknak. Efézusban Pál apostol szándékosan nem tartott igényt arra, hogy eltartsák őt a hívek, mert éppen az anyagiasság volt ott az egyik legnagyobb probléma, nem beszélve arról, hogy az efézusiak gazdagsága, jóléte éppen a bálvány szobrok aranyából, ezüstjéből eredt. Példát mutatott az apostol arra, hogy tisztességes, becsületes, kemény munkával kell a mindennapi kenyeret előteremteni, és az erőtlenekről gondoskodni, nem pedig üzérkedéssel. Az arany és ezüst szobrocskákért pogány hiedelemből, jóval nagyobb árat fizettek az emberek, mint amennyi munkát belefektettek az ötvösök. Azt hiszem, a mai világgazdaságnak is ez az egyik legnagyobb rákfenéje. Az emberiség egyik része abból tesz szert jelentős profitra, ami másoknak kemény munkájáért járó, méltó bérük lenne. A munkáért járó bér méltatlan aránytalanságaiért vannak nagyon gazdagok és nagyon szegények. Ezt az aránytalanságot mutatják a gazdasági krízisek is, és mint ilyen helyzetben lenni szokott, ilyenkor a világ egyik fele méltatlanul meggazdagodik, a másik fele pedig elszegényedik. Nagy igazság rejlik abban a Jézusnak tulajdonított kijelentésben, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Érdekes módon az evangéliumokban nem jegyezték le ezt a Jézusnak tulajdonított boldog mondást. Még Lukács evangélista sem írta le a Jézusról szóló evangéliumában. De azért ne feledjük, hogy az apostolok cselekedeteiről szóló könyv szerzője szintén Lukács evangélista volt. Tényleg úgy van, ha kapunk valamit, ha megajándékoznak, ha megfizetik a munkánkat, ez boldoggá tesz bennünket. De egyre többre vágyunk, egyre nagyobb igényeink lesznek, és örömünk gyorsan szerte foszlik. Nagyobb és tartósabb boldogságot eredményez, ha adni tudok valamit embertársamnak, ha önzetlen szeretettel tudok embertársaimnak szolgálni, örömet varázsolni az arcukra, az boldoggá tesz engem. Milyen boldogok lehettek templom építő elődjeink, amikor gyermekeikre, unokáikra és ránk hagyták ezt a szent hajlékot. Milyen belső öröm és békesség tölthette el Túróci Zoltán szívét, amikor annak ellenére, hogy eltiltották a nyilvános igehirdetéstől, mégis megírta a prédikációit vasárnapról vasárnapra. Remélte, hogy egyszer úgyis sokak szolgálatára lesz ezzel az önzetlen munkájával. Pál apostol a gyülekezet elöljáróit Istennek és Isten kegyelme igéjének ajánlja fel. Különös ez a megfogalmazás, ez a szókapcsolat. Felajánlani annyit jelent, mint odaszánni, odaszentelni valamit. Pál apostol imádkozik Istenhez azért, hogy a gyülekezet elöljárói valóban Isten kegyelmének igéjével építsék a gyülekezetet. Tudjátok, a kegyelem értelmét veszíti, ha nincs törvény. Tehát törvény és evangélium együtt képezi Isten igéjét, amit hirdetnünk kell. Milyen szépen ábrázolja ezt itt a szószék előtti boltozatra festett szimbólum. A 10 parancsolat 2 kőtáblája és a kereszt egybeszerkesztve. Ezt az igét, Isten kegyelmének igéjét hirdetjük mi erről a szószékről. Isten kegyelmének igéje Jézus Krisztusban öltött testet. Ő nem azért jött, hogy a törvényt eltörője, hanem azért jött, hogy a törvényt betöltse. Jézus Krisztus úgy töltötte be a törvényt, hogy ő valóban fethetetlen volt. mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Ő le tudta győzni a kísértőt. Ő le tudta győzni a bűnt. Ugyanakkor magára vállalta a mi bűneinket és gyarlóságainkat. És a keresztfán elszenvedte helyettünk a törvény szerint bűneinkért járó büntetésünket. Így váltott meg, így szerzett kegyelmet nekünk, bűnbocsánatot, hogy reménységünk legyen feltámadni örök életre. Kérjük Istent, hogy gyülekezetünk elöljáróit erősítse meg kegyelme igéjének szolgálatában, és akkor maga Jézus Krisztus fogja építeni szolgálatuk által belőlünk, közöttünk az egyházat. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.